Tisztelt hallgatóink, Rukovics Milán és Róna Tamás főrabbi úr, szeretettel köszöntjük Önöket az Ígéret Földje című műsorunkban. A zsidóság és kereszténység közös gyökereit kutatjuk, és ezen belül pedig a zsidóság őszi ünnepeiről lesz szó, zsinagógai újévről, ami kapcsán már előre is minden magyarországi zsidó hívőnek, honfitársunknak fényjelteli újévet kívánunk. Hőrabbi úr, milyen ünnepeket ültök?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm szépen a jó kívánságokat az egész közösség nevében. Különleges időszakban vagyunk. Most gyakorlatilag az úgynevezett nagyünnepi időszak közepén járunk, Rosh Hashanán túl, Jom Kippuron túl és Szukkot előtt. Ahhoz, hogy egy kicsit kontextusba tudjuk helyezni ezeknek az őszi nagyünnepeknek a történetiségét, elvrendszerét, egy rövid történettel szeretném kezdeni, amely a Talmud böjtökkel foglalkozó traktátusából való, és amely azt meséli el, hogy az egyik zarándok ünnep során egész Izrael ellátogatott Jeruzsálembe. És nem volt víz. Nagy volt a szárasság, és egy Nagdibon ben Gurion nevezetű jeles korabeli zsidó személy úgy döntött, már pedig az zarándokoknak fontos, hogy jó minőségű vizet tudjanak fogyasztani, és így felkereste a kor egyik hegemónját, az egyik nagyurát, és kért tőle kölcsön 12 ciszterna vizet. Az ókori Izrael történetiségében megnézzük, akkor ezek azok a természetes vízgyűjtők, vagy azok a vízgyűjtők, amelyeket ember kéz alakított ki. Ezek közül számos, amit ember épített, a házaknak, a lakásoknak a tetején volt. 12 ciszterna vizet kért, ami hát jelentős mennyiségű víz volt, és azt is írja a talmudikus szöveg, hogy kiváló vizet, tehát nem egyszerű vizet, ami adott esetben már hosszú napok vagy hetek óta állt, hanem friss, élő vízből kért 12 ciszternányi mennyiséget. És ez a nagy úr, aki rendelkezett ezzel a mennyiséggel, vonakodott odadni, miközben ugye lehetett tudni, hogy az a sok tízezer zarándok, aki Jeruzsálembe érkezett, hát valószínűleg, hogy a vízhiány az ő életüket is veszélyeztette. Végezetül megállapodtak úgy, hogy rögzítették a visszaadásnak az időpontját, úgyhogy Nagdimon azt is mondja, hogy amennyiben nincsen víz, akkor ugyanilyen mennyiségű ezüstöt fog visszaadni. És valószínűleg ez volt a meggyőző érv, ami miatt megváltozott a nagyúrnak az állásfoglalása, aláírták a szerződést, megkapta Nagdimon ezt a nagy mennyiségű kiváló vizet, valószínűleg forrásvizet, és ezt szétosztotta a tízezrek között. Valószínűleg számos életet mentett meg ebben. Majd közeledett az időpont, amit rögzítettek, hogy vissza kell adni vagy a vizet, vagy pedig ugyanilyen mennyiségbe ezüstöt. És reggel már érkezett a nagyúrnak a küldötte, hogy akkor behajtsa az ígért vizet vagy ezüstöt, és Nagdimon ben Gurion erre azt mondja, hogy még itt van a napnak majdnem az egésze, és ezt meg kell várni, hogyha majd a nap kitelik, akkor kell, hogy visszafizessem az összeget. És akkor erre azt mondja küldöttön keresztül a nagyúr, hogy egész időszakban nem esett Izraelben eső. Most azt gondolod, hogy most fog eső esni? Elmegy a küldött, jön a délután, és megint jön a küldött, és kéri, hogy adja vissza a folyadékot, vagy az ezüstöt. És akkor erre azt mondja Nagdimon ben Gurion, hogy még mindig a napból van hátra, és azt, ha letelik, akkor fogja visszaadni. És aztán jön délután is a küldött, késő délután, és mondja, hogy akkor most már fizessen, és Nagdimon ben Gurion azt mondja, hogy még mindig van egy töredéka a napból, és ezt meg kell várni. És ahogy elmegy a küldött, akkor Nagdimon ben Gurion szomorúan bemegy a szentélybe, és bele burkolózik az imájába. Ugyanekkor a nagyúr elmegy a fürdőbe, amely ebben a korban egy komoly társadalmi életnek volt a helyszíne, egy komoly szórakozó hely volt, bemegy az örömében. Lehet látni, hogy a két személy habitusát is hogyan mutatja be a korabeli szöveg. És Nagdimon Ben Gurion elkezd imádkozni a magasságokhoz, és úgy szól a talmudikus textus, hogy nem önmagam tisztelete miatt, nem apám házának a tisztelete miatt, hanem egyedül a te tiszteleted miatt örökkévaló tettem mindazt, amit megcselekedtem. És ebben a pillanatban írja az irodalom, hogy elkezdenek gyűlni az ég színén a felhők, megnyílnak az egek ablakai, és sűrű csapadék önti el a földet, és megtelik 12 ciszterna víz, és még annál több is. Így ér véget a történet. Miről szól? Mi ennek az üzenete, és hogyan kapcsolódik az őszi ünnepekhez? Nagyon sokszor az életünk során vallásos emberként, ahogy járjuk az ünnepeink, hagyományaink lépcsőjét, nem biztos, hogy tisztán látjuk a nehézségekre a megoldást, vagy hogy hol is lehet az a következő lépcsőfok, ami erős támaszt fog tudni nekünk nyújtani, de hittel kell folytatni ezeket a lépcsőket, mert hogy a Jóteremtő akarata, jelenléte ott van mindig körülöttünk. És az ő teremtményeiként feltétlen hittel, hogyha haladunk ezeken a lépcsőkön, akkor amikor a legnagyobb szükségünk lesz rá, akkor ott lesz mellettünk. És sokkal többet fogunk kapni, mint azt mi valaha gondolnánk. Amikor az őszi ünnepek beköszöntenek, már Elul hónapja, tehát a zsidó újévet megelőzően, ugye a zsidó újév, a Rosh Hashanah, azaz az évfeje, ugye Tisri hónapban van Rosh Hashanah, Tisri elsője, másodika, a zsidó újesztendő, Rosh Hashanah, azaz az évfeje, és ezt megelőzi az úgynevezett Elul hónap, ami már az új évnek a felkészüléséről szól. Egész hónapban minden reggel felcsendül a sófárnak a hangja. Annak a sófárnak a hangja, amelyet úgy tanít a zsidó hagyomány, hogy amikor Ábrahám megkapja azt a parancsot, azt az elhívást, egész pontosan Mózes első könyvének 22. fejezetében olvasjuk, hogy himniszelt Ábrahám, hogy megkísértette, de ez nem jó szó magyarul. Egész pontosan itt nem kísértésről van szó, hanem próbatételről. Mert hogy a jó teremtő tudja azt, és hisz és bízik Ábrahámba, hogy helyt fog állni, és ez így is történik, megkapja élete legnehezebb feladatát, hogy a Mória egyik hegyére vigye el az egyedüli, drága, szeretett fiát, Izsákot, és ott áldozza őt föl. Természetesen ismerjük a történetet. Ez egy olyan próbatétel, ahol Ábrahám és Izsák is diadalt aratnak, bizonyítják odaadásukat és hitüket a világalkotójához. De persze egy nagyon tragikus tér, egy nagyon nehéz emberi történet, ahol minden egyes szónak nagyon komoly súlya van. Avval a teherrel érkezik meg Ábrahám a Mória egyik hegyére, és aztán az angyali hang kiold minden feszültséget, és rögtön látjuk, hogy ez az elhívás miről is szólt. Ellenben lát Ábrahám a szarvánál beszorulva egy kost a bozótba, és ez lesz a fia helyett az áldozat, és azt mondja a zsidó hagyomány, hogy ennek a kosnak a szarvából készül az első sófár. Na most, a sófárnak három hangja van, illetve egész pontosan három meg egy pici, vagy inkább nagy. Mi ez a három hang? Az első a tökijó. Ez egy hosszú, elnyújtott, egybecsengő hang. A második a svórim, az három szaggatott hang, és a harmadik a truá, vagy truó, az kilenc pici, apró, rövid hang. És végezetül, amikor Jom Kipurkor, a 25 órás bőjt után véget ér a bőjt, akkor felcsendül az úgynevezett tökijog dajló, vagy tökiák dolá, egy még hosszabb hang, ami egységes és egyenletes, és az is fontos, hogy Izrael földjén ez jelezte mindig a jubileum beköszöntét. Tehát a jubileum az minden 50. év, ugye a jubileum, ami arról szólt, hogy minden föld visszaszáll az eredeti tulajdonosára. Ugye 50 évre el lehetett adni haszonbérbe, de az mindig visszakerült az eredeti családhoz, az eredeti tulajdonoshoz 50 év lejártával. Illetve, ha valaki adós szolgaságba került, akkor az 50. évben, ha akart is volna maradni, akkor sem tudott, el kellett, hogy jöjjön. Na most ennek is a hangja Jom Kipurkor az 50. évben a kosszarvból megfújt egyenes hosszú hang volt. Visszatérve Elul hónapra, tehát az egyik legősibb zene szerszámnak a zengő, akusztikus, mindent betöltő hangja kell, hogy riassza az emberek lelkét, hogy eljött a megtérés ideje, és valamennyünknek időre van szüksége, hogy aklimatizálódjunk, hogy föl tudjuk venni, hogy lélekben tényleg befele tudjunk fordulni. Ez picit olyan zárójel. A reggeli istentisztelet során van egy misnai idézet, ami arról szól, hogy 10 olyan dolog van, aminek a jutalmát nem ezen a világon fogjuk élvezni, vagy nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. És ezek közül az egyik ilyen, ha valaki korábban érkezik a templomba. Mert hogy, amikor már megy az istentisztelet, és valaki mondjuk 3 perccel utána érkezik, hát neki kell legalább 5-10-15 perc, hogy aklimatizálódjon, hogy annak a térnek az üzenetét, a hangulatát, a dinamikáját, a jellegzetességét át tudja venni, rá tudjon hangolódni. Ebből kifolyólag, ha valaki hamarabb érkezik oda, akkor van ideje elmélyülni, és az imát már nyitott lélekkel és szívvel fogadni. És ez nagyon fontos. És erről szól a sófárnak a hangja, hogy ezt az Elul hónapi felkészülést folyamatosan segítsen. Elul hónap utolsó hetét úgy nevezük, hogy szlihot vagy szliheszek, azaz bocsánatkérő imádságok. Ilyenkor még korábban kell a vallásos közösség, mindazok a zsidó hittestvéreim, akik imádkoznak ebben az időben. Például nagyon sokan csinálják azt, hogy elkezdik 11:30-kor éjszaka a szlihesz mondást, és hajnal egyig, hogy átcsúszanak a következő napban. És nagyon sokan csinálják úgy, és egykoron, még mondjuk a 19. században az volt a szokás, hogy volt egy Samesz bácsi, volt egy templom szolga, aki a zsinagóga környékén lévő zsidó házakat végigjárt és bekopogtatott 4 órakor, hogy ideje van a bocsánatkérő imáknak. Akkor mindenki összeszedte magát, és 4:30 magasságában kezdődött az ima a zsinagógába, és ez gyakorlatilag Elul hónap utolsó hetét jelenti. A magyarországi zsidóságnak még egy fontos eseménye kötődik ehhez a bocsánatkérő időszakhoz. Szlihot első vasárnap délelőttjén szokott lenni a Kozma utcai nagy zsidó temetőben, nagy neológ zsidó temetőben a központi mártír megemlékezés. Ugye Elul hónap a felkészülés ideje, amikor szembe kell nézni mindazokkal a nagyobb és kisebb hibákkal, amiket elkövettünk. És nagyon érdekes, hogy a mi eleink a holokauszt borzalmai után úgy döntöttek, hogy a legméltóbb helye ennek az országos közös megemlékezésnek itt az őszi ünnepek kapujában lehet. Talán azért is, hogy még inkább kérjük a világ alkotóját, hogy kegyelmezzen meg és könyörüljön meg a teremtett világon. És aztán elérkezünk Tisri hónap elsőjéhez és másodikához, beköszönt a zsidó újév. Ilyenkor szimbolikusan nem sós kalácsot fogyasztunk, hanem édes kalácsot, hogy legyen édes az évünk. Ezt a kalácsot belemártjuk mézbe, almát fogyasztunk, azt is belemártjuk mézbe. Szimbólumként reméljük és fohászkodunk azért, hogy ez átszője a következő esztendőket. A zsinagógai térben különleges imádságok hangoznak el. Ugye 2 olyan ünnepnapunk van, ahol a zsidó ember leborul a világalkotója előtt, tehát megérintjük a földet a homlokunkkal. Az egyik ilyen Rosh Hashanah, azaz a zsidó új év, amely az ember teremtésének az ünnepnapja, mert hogy ez a hatodik nap hivatalosan. Úgy is nevezzük ezt az alkalmat, hogy Yom HaDin, az ítéletnapja, mert hogy minden teremtett lény a jó teremtő pásztorbotja alatt elhalad, és ő ítéletet mond valamennyiünkről. Tehát fohászkodunk azért, hogy az élet könyvébe tudjunk bekerülni. A zsinagógai térben, az úgynevezett Muszaf Amidában, tehát Amidá az a fő imádság, annyit jelent, hogy állni különben, és több elnevezése is van. Van egy olyan elnevezése, hogy Tfila, azaz az ima, és van egy olyan elnevezése, hogy Smone Esré, azaz a 18 áldás, ami nem is 18, hanem 19, de ünnepnapokon itt más számok vannak, mert hogy 6 alapáldásból áll, és ez egészül ki az ünnepnapokra vonatkozó plusz áldásokra. Na most Rosh Hashanakor 3 áldással egészül ki, a Malchujottal, amely a királyságról szól, a Zichronottal, amely az emlékezésekről szól, és a harmadik a Sofarot, pedig a Sofar hangjaival. Fontos, hogy Rosh Hashana napját úgy is ismeri a zsidó hagyomány, hogy ez a gyerekek és az anyáknak a napja. Ugye van a nemzetközi ünnepnapok során anyák napja, gyereknap, na most ez nálunk össze van kötve egy picit, mert hogy a tórai olvasmányok a Sáráról, Izsákról, Ábrahámról, Ismaelről, Hágáról és Hannáról szólnak. Tehát olyan anyák, akik hosszan imádkoztak, hogy a meddőségük szűnjön meg, és hogy a legnagyobb csodába részesülhessenek, hogy gyermeknek adhatnak életet. Azt gondolom, hogy Rosh Hashanah az egyik legfényesebb pontja a zsinagógai évnek. Itt nem hangos örömszóval, hanem elmélyülten fordulunk a világ alkotója felé úgy, hogy előtte minden embertársunknak a bocsánatát kérjük, mert hogy nem tudjuk azt, hogy kit, hogyan, miképpen bántottunk meg, és nagyon fontos, hogy tiszta lélekkel tudjunk az örökkévaló előtt állni. Utána van egy úgynevezett Shabbat Shuva, azaz a megtérés szombatja, amely összeköti Rosh Hashanát, a zsidó újévet Yom HaKippurimmal, az engesztelés napjával. Ez az összekötési időszak, ez 10 nap, ezt úgy is mondják, hogy Yamim Noraim, amit szó szerint úgy is lehetne fordítani, hogy szörnyű napok, de leginkább úgy szoktuk, hogy fenséges napok, mert hogy az életünkről a következő évben a világ alkotója dönt, és a teremtett lények serege pedig reszketve várja az ítéletet, miközben bizakodunk, és nagy odaadással várjuk a számunkra felemelő döntést. Így érkezünk meg az engesztelés napjához, amely egy 25 órás bőjt. Természetesen, ha valaki beteg, vagy áldott állapotban van, vagy pici gyerek, akkor rá a bőjt szabályai nem vonatkoznak, vagy nem úgy vonatkoznak. Vagy mondok példát, tehát ha valaki mondjuk 50 éven keresztül mindig úgy kezdi a reggelt, hogy iszik egy kávét, mert különben rosszul van, akkor meg lehet inni a kávét. Ugye nagyon fontos, hogy ez egy alapelv a Tórában, a Szentírásban, úgy hangzik, hogy Chai Bohem Völo Med Bohem. Tehát, hogy a törvények azért vannak, hogy éljünk általa, és nem azért, hogy elveszítsük az életünket. Ergo, ez is egy nagyon fontos szempont, de itt egy 25 órás bőjtről beszélünk, amelynek számos csodálatos különlegessége van. Úgy is nevezi a zsidó hagyomány, hogy Shabbat Shabbaton, azaz a szombatok szombatja. És ugye Yom Kippur az szokott szombatra is esni, most idén vasárnap estétől hétfő estéig tartott a 25 órás bőjt, de ha szombatra esik, akkor egy nagyon izgalmas helyzet jön elő. Melyik az erősebb? A szombati öröm, amikor ugye előírás az, hogy az ember mondjuk húst fogyasszon. Vagy a bőjt. És van egy nagyon erős alapelv a zsidóságunkban, amelyet a héber jog úgy fogalmaz meg, hogy hazóke. Azaz, valaminek előjoga van. Minek lehet előjoga? Amely gyakrabban fordul elő az évben. Mondok egy példát. Tehát, hogyha Kombácsi a zsinagógába mindig először van fölhívva a Tórához, és éppen Magyarországra látogat mondjuk az argentin miniszterelnök, aki mondjuk szintén zsidó és szintén kohanita, és egy nagyon komoly tisztséget tölt be, és nagy öröm, hogyha egy zsinagóga egy ilyen komoly hölgyet vagy urat tud vendégül látni. Mégis a szabály az, hogy nem az argentin miniszterelnököt kell először hívni, hanem Kombácsit, aki 50 éve vagy 60 éve ott van minden nap és imádkozik. Na most, ezek alapján, ha a Jom Kipurt és a szombatot nézem, akkor a szombat erősebb. Tehát a szombati imák, liturgiák jelen vannak úgy, hogy a Jom Kipurival ki vannak egészítve. De Jom Kipurkor csak 6 embert hívnánk a tórához, plusz a profétai részhez, a maftírt, de szombaton 7 ember plusz a maftír van. És amikor a Jom Kipur szombatra esik, akkor is a szombati szabályok lesznek az erősebbek, kivéve egyetlen egy. Bőtölni kell. Tehát a 25 órás bőt függetlenül megvan, de ez a fajta héber jogi szemlélet viszont az ünnepek struktúrájában is nagyon erősen jelen. Ilyenkor a zsinagógába beviszünk birs almát, aminek nagyon finom illata van, és szegfűszegeket szúrunk bele, mert amikor már az ember, tehát azért ez nem egy egyszerű dolog, hogy nagyon sokat kell állni, és mondjuk a rabbi meg a kántor fennhangon énekelve recitál hosszan, tehát itt én azt mondom, hogy mondjuk elkezdődik a böjt 6 óra 20-kor, 7 órától kezdődik az istentisztelet, és ők tart 7-től 9-ig, fél 10-ig, 10-ig, attól függ, hogy milyen a közösség, akkor mindenki elszállingózik, és másnap 9-kor kezdünk. Van, ahol már 8-kor, de általában 9-kor. És 9-től van, ahol 3-ig, fél 4-ig folyamatosan imádkoznak, de folyamatosan, tehát az emberek a maradék hangja elmegy, és vannak kiváló történetek, tehát hogy én már a kántor kollégáktól hallottam, hogy előtte parafinnal kell öblögetni, nyers tojást kell szippantani, persze szájon keresztül, tehát hogy volt itt minden, de akkor is borzasztóan megterhelő, utána 3:30-tól van mondjuk egy óra szünet, és 5:30-8-ig ugyanolyan dinamikával megy tovább. Mi, akik imádkozunk, és valószínűleg a hallgatóságban is számosan, tudják, hogy ez mennyire emeli a lelket, mennyire tisztítja a szellemet, de nagyon megerőltető. Ennek az ünnepnapnak, azaz a szombatok szombatjának, Jom Kipurnak is van egy különlegessége, hogy itt nem csak délelőtt van tóraolvasás és profétai rész, hanem délután is. A délelőtt és a délutáni tórai rész az első, azaz áldozatok tisztaságáról szól, amit a szentélyben mutattak be, míg a második a házasságban lévő kapcsolatok tisztaságáról szól. Ezt követően pedig a délután folyamán olvassuk föl Jónás történetét, ugye? Ez is egy nagyon eklatáns szimbóluma az ünnepnek, ezt a rabbi szokta olvasni. Ugye a történet jól ismert, Ninive lakóinak a cselekedetei véget, az erőszakosságuk véget, felszállt az ő bűnük a világalkotója elé, és úgy döntött, hogy megszólítja Jónást, hogy menjen Ninivébe, és ott mondja el a városnak és a lakóinak a világalkotója üzenetét, és adja át, hogy a büntetés hamarosan megérkezik. Jónás pedig elmenekül, a kor világ végére, Tarsisba próbál menekülni, és egy hajóra száll föl, nagyon fáradt, a lelki tehertől lemegy a hajónak az alsó részébe, ott lefekszik aludni, és mély álomba zuhan. És aztán, amikor fölébred és fölmegy, akkor látja, hogy óriási vihar dúl a tengeren, és minden matróz, minden utas borzasztóan retteg, hogy egyáltalán túlélik-e, és sorsot vetnek, hogy kinek a hibája véget történik az égiek büntetése, és a sorskő ráesik Jónásra. És Jónás elmondja, hogy ő héber, ivrit, és hogy az örökkévalót, az egek és a földnek a teremtőjét szolgálja, és hogy miatta van ez a tragédia. És mondják a matrózok, hogy beledobálnak minden felesleges dolgot a hajóról a vízbe, de ők nem akarják beszennyezni a kezüket egy másik ember vérével, tehát ők nem nyúlnak Jónáshoz, és végül Jónás maga ugrik be a tengerbe azért, hogy megmentse mindazokat, akik a hajón vannak, és az örökkévaló egy nagy halat, valószínűleg egy cethalat küld érte, aki elnyeli őt a gyomrába, és ott éjszaka éjjel-nappal kezd imádkozni, ugye Jónás, és az örökkévaló meghallgatja az imáját, így a Cet a parton kiteszi őt, és aztán eljut Ninivébe, ott elmondja mindazokat az ostorozásokat, azokat a bűnöket tételesen, amelyeket ugye elkövetett Ninive lakossága, és csodák csodája, megtér az egész lakosság, a király hamut szór a fejébe, zsákot ölt és hamuba ül, megtér az egész város, és ezt követően ugye várja Jónás, hogy az örökkévaló eltörölje Ninivét, és hát nem így történik, hanem Ninive megmenekül. És gyakorlatilag ez egy olyan állandó, szubstanciális üzenete az ünnepnek, amely átfonja Jom Kipurt. Itt is van leborulás, és itt nem is egyszer, hanem háromszor borulunk le, ez pedig ugyancsak a főimádságban, a muszáv főimádságban, azaz a kiegészítő, az ünnepi főimádságban, ennek pedig az a neve, hogy avodá, azaz a szentélybeli szolgálatnál. Amikor pedig véget ér Jom Kipur, akkor estével, már ahogy az ünnep kimegy, elkezdjük a sátrat építeni, mert 5 nap, és beköszönt szukott a sátoros ünnep, ami nem másra emlékeztet bennünket, mint a 40 éves sivatagi vándorlásra, és mindig az elkényelmesedett életünkben is emlékeztetni kell önmagunkat, hogy minden teremtett embernek az élete egy vándorlás. És a sátor ezt a vándorlást hivatott szimbolizálni. És igen, ezekben a napokban, és most már azért október elején eléggé lehűlt a levegő, de vannak kiváló termó hálózsákok, és akkor ilyenkor kiköltözzünk a saját lakásunkból, mondjuk az erkélyre, ahol ezek a sátrak vannak, nagyon szépen föl vannak díszítve. A gyerekek készítenek papírmaséból díszeket, gyümölcsöket, szöllőt, almát kötözünk föl a sátorra. Régebbi naptároknak a szép képeit, vagy adott esetben régi, már nem használt díszeket is, amivel földíszítjük a sátrat. Ugye szukotta a sátoros ünnep egy örömünnep. Minden zarándok ünnepnek van mezőgazdasági jellege, ugye a sátoros ünnep az a betakarításnak az ünnepe, és ugye attól függően, hogy mennyire volt sikeres az ültetés, hogy milyen időjárás volt, hogy volt-e eső, volt-e kellő nap, hogy a föld meg tudta-e tartani a vizet, és még rengeteg számos más szempontok alapján, de hogyha sikeres a betakarítás, akkor a tél is talán egy picit könnyebben fog telni. Szukott ünnepén Uspizinek vendégek érkeznek a sátorba. Nagyon fontos, hogy ilyenkor tényleg a sátorba kell lennünk, ott kell nem csak étkezni, nem csak tanulni, hanem ha lehet, akkor még a pihenésünket is ott kell megoldani. Ugye 2 nagyon fontos dolog van, amit nagyon röviden még hagyj meséljek el. Az egyik az Uspizinek, azaz a vendégek. 8 napos az ünnep, mindegyik napon érkezik egy-egy jeles vendég. Ábrahám, Izsák, Jákob, József, tehát, hogy a legtekintélyesebb személyiségei a Szentírásnak, és akkor mindig azon a napon, amikor érkezik mondjuk Ábrahám, Izsák, Jákob, József, akkor mindig róluk tanulunk valami olyat, amely kapcsolódik a sátoros ünnep üzenetéhez. A másik, amiről kell beszélni, az a lulav, az ünnepi csokor, amely 4 dologból áll, az eszrokból, vagy etrokból, amely számos haszi történet van, és számos saját történetünk is van, hogy milyen fontos, hogy az embernek egy hibátlan eszrogja legyen. Ez a gyümölcs jelképezi azt, aki tanulja a hagyományt, a Szentírást, és be is tartja. Mert hogy az eszrognak van íze, és van illata. És ezért ez kiemelten fontos, hogy a lehető legszebbet tudja mindenki magának megvenni. A második az a luláv, amiről az ünnepi csokora nevét is kapja, ez a datolyapálmaág. Neki nincsen illata, de van íze, mert hát a datója nagyon finom édes. Ez az az ember, aki nem tanulja, de mégis belülről fakadóan megcselekszi a jó teremtő összes parancsolatát. A harmadik a hadassa, a mirtus, aminek nincsen íze, mert nincsen gyümölcse, de van nagyon kellemes illata, amikor valaki ugye tanulja a hagyományt, de nem gyakorolja. És a negyedik az arava, a szomorú fűz, aminek nincsen se illata, se gyümölcse, aki nem is tanulja, nem is gyakorolja. És van egy ötödik, Amiről nem nagyon szoktunk beszélni, de érdemes, azok, akik már nem jönnek el a zsinagógába. Szukot ünnepe, a sátoros ünnep, a 40 éves vándorlás története, annak az eszméje, hogy minden embernek egy életen át kell tanulni, nyitottnak lenni a külvilágra, ezáltal találjuk meg újra és újra a saját utunkat és a saját helyünket.
Hát ez roppant tömör és részletgazdag összefoglaló volt. Én még itt kérdéseket is fölírtam menet közben magamnak, de hát az a helyzet, hogy viszont a műsoridőnk lejárt, úgyhogy majd ezeket egy másik alkalommal megbeszéljük. Nagyon szépen köszönjük az ismertetést az őszi ünnepeitekről, amelyek egyike másik a Jézus történetében is felbukkan. Kedves hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet, Róna Tamás főrabbi urat, az Országos Rabbi Testület elnökét hallották, és két hét múlva folytatjuk az ígéret földjét. Addig mindenkinek minden jót kívánunk.
Minden jót!
Az ígéret földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról.